hamar éreztette hatását. Visszamentem a nappaliba, kitártam egy ablakot. A padlón fekvő pasas ugyan nem érezte meg a nőszantál fatörnyéjének szagát, de valaki más esetleg megérezheti. Besuktam az ablakot, megtöröltem a tenyeremet, és a telefonhoz léptem, hogy feltárcsázzam a főkapitányságot. Szopernik még bent volt. Ahogy beleszólt a telefonba, érezni lehetett a hangján, tisztában van vele, hogy ő ilyen páratlan fickó. Mi van, Darmas, nacsak, a fejemet tenném, hogy eszébe jutott valami. Tudják már a gyilkosról, hogy kisoda, erről nem beszélhetek, Darmas, mélységesen sajnálom és a többi. Tudja, hogy van az ilyesmi. Oké, engem nem érdekel, hogy kisoda, csak jöjjenek érte, és szedjék fel a lakásom padlójáról. Mi a szentség, aztán halkabbra fogta a hangját. Várjon egy percig, ember, várjon egy percig, mintha egy ajtó csukódott volna távolabb. Majd ismét Szopernik hangja. Halljam, mondta halkan. Itt van, kézibilincsben, folytattam, a maguké. Kénytelen voltam megrúgni, de majd összeszedi magát. Azért jött, hogy egy szemtanút eltegyen lábbalól. Újabb szünet. Mézédesen csengett azután a hangja. Na, most ide hallgasson, pajtikám, ki van még ott magával? Ki volna még? Senki. Csak én. Ez maradjon így, pajtikám. Csöndben, nyugodtan. Oké. Gondolta, hogy ide akarom csődíteni a szomszédságot egy kis ingyen cirkusza. Nyugalom, pajtikám. Nyugi. Maga csak üljön ott békében, csak üljön szép csöndben. Én gyakorlatilag már ott is vagyok. Ne nyúljon semmihez. Értjük egymást. Értjük. Megadtam a címet és a lakás számát is még egyszer, hogy ezzel se kelljen időt veszítenie. Szinte láttam, hogy ragyog a nagy lóképe. Előkapartam a szék alól a 22-es sportpisztolyt, leültem és kézben tartottam, amíg csak lépteket nem hallottam a folyosón, majd újabb csöndes dobolását az ajtólapján. Szopernik egyedül volt. Gyorsan benyomult az ajtón, feszes vigyorral, hátratolt engem a szobába, és behúzta maga mögött az ajtót. Háttal állt az ajtónak, bal kezét a kabátja alatt tartotta. Nagy darab, kemény, csontos férfi, üres, kegyetlen tekintettel. Lassan leeresztette pillantását a padlón heverő emberre. A pasas nyaka egy kicsit megrándult. Sebesen pislogott, beteg volt a pillantása. Biztos, hogy ez az a pasas. Szopernik hangja rekett volt. Mérget vehet rá, ibarra hol van, ja neki dolga volt. Ahogy ezt mondta, nem nézett a szemembe. A magáéhez akar Perez, az enyém, a kulcsot. Oda dobtam neki, gyorsan féltérdre ereszkedett a gyilkos mellett, lekapcsolta a csuklójáról az én bilincsemet, és félrelökte. Elővette a zsebéből a sajátját, hátrasavarta a kopasz ember két karját, s a háta mögött összebilincselte. Jól van, maga, mondta a gyilkos fakó hangon. Szopernik elvigyorodott, tökölbe szorította a kezét, és irtózatos erővel belevágott a megbilincselt fickó szájába. A gangster szája sarkából szivárogni kezdett a vér. Adjon egy törülközőt, rendelkezett Szopernik. Előszedtem a kéztörlőt, és a kezébe adtam. A megbilincselt ember foga közé nyomta, úgy, hogy fájjon, majd felállt, és csontos ujjaival beletúrt vékony szálú, szőke hajába. Ez eddig rendben volna. Na, hadd halljam, elmondtam a históriát. Teljesen kihagyva belőle a nőt. Egy kicsit furcsán hangzott. Szopernik figyelmesen nézett, nem szólt semmit. Megvakarta a szederje sorra tövét. Aztán előhúzta a fésűjét, és a hajával vacakolt, éppen úgy, ahogy az este, a koktélbárban. Oda léptem hozzá, és a kezébe tettem a revolvert. Elgondolkodva pillantott rá, aztán az oldal zsebébe süllyesztette. Megvillant valami a szemében, svad, fénylő vigyorba húzódott az arca. Lehajoltam, kezdtem felszedni a sakkfiguráimat. Megigazítottam a kártyasztal egyik lábát, szöszmötörtem vele egy ideig. Szopernik mindvégig szemmel tartott. Vártam, hogy kisüssön valamit. Végre előállt vele. Ez a pofa 22-est használ, bökte ki. Azért használja, mert elég vagány ahhoz, hogy ezzel a nyomvadt fegyverrel is boldoguljon. Ami azt jelenti, hogy nagyon vagány. Az ipse kopog az ajtón, aztán a hasában nyomja magának a mordáit, a szoba mélyéig hátráltatja, megmondja, hogy azért van itt, hogy elhallgattassa. És maga mégis elintézi. Fegyvertelenül, egy szál magában elintézi. Maga is nagy vagány lehet, öregem. Ide hallgasson, mondtam, s a padlóra szegeztem a tekintetemet. Felemeltem még egy sakkfigurát, és az ujjaim között forgattam. Egy sakkfeladványjal bajlódtam, folytattam, igyekeztem kikapcsolódni. Maga valamit forgat a fejében, öregem, mondta halkan Szopernik. Okosabb maga annál, hogy egy öreg kopót megpróbáljon átejteni, nem igaz, pajtikám. Szép kis fogás, és én úgy, ahogy van, átadom magának, válaszoltam. Mi az ördögöt akar még? A padlón heverő ember érthetetlen nyőszörgést hallatott a törülköző mögül. Kopasz fején megcsillant a verejték. Mi a probléma, öregem? Elhallgatott előlem valamit? Szopernik szinte suttogott. Gyors pillantást vetettem rá, majd ismét elfordítottam a tekintetemet. Hát jól van, bögtem ki. Jól tudja, hogy nem intézhettem el egyedül. Rám szegezve tartotta a revolverét, és ez nem sokat habozik, mielőtt lődözni kezd. Szopernik lehunyt a fél szemét, s a másikkal szeretetre méltóan kacsintott. Tovább, pajtikám, csak kivele. Valahogy így képzeltem én is. Egy darabig még köntörfalasztam, hogy megadjam a módját. Vontatottan kezdtem. Fent volt itt nálam egy srác, aki belekeveredett valami disznóságba odaát, vagy lehelyik ügyben, levugtak, és most szökik. Kirámoltak egy hét utas benzintöltőállomást. Ismerem a családját. Tulajdonképpen rendes gyerek. Azért jött hozzám, hogy úti költséget kérjen. Amikor a kopogást meghallotta, besurrant. Oda. A felhajtható ágyra mutattam és a mellette levő hajtóra. Szopernik feje lassan arra fordult, aztán vissza rám. Újra kacsintott. És a srácnál revolver volt, mondta. Bólintottam. Oda lopódzott az ipse mögé. Ezt nem akárki tette volna meg, Szopernik. Hagyja futni a srácot. Hagyja ki a nevét ebből az egészből. Törzvényt adtak ki ellene. Kérdezte halkan Szopernik. Még nem, azt mondja, de fél, hogy küszöbön áll az is. Az én munkám, a gyilkossági ügyek, mosolygott Szopernik. Most mondja el, öregem, hogy mi történt itt. A padlóra mutattam, a felpeszkelt szájú, megbilincselt emberre. Maga kapta el, nem igaz, mondtam nagy lelkűen. Szopernik csak mosolygott. Nagy, fehéres nyelve előbukkant a szájából, és végignyalta vastag alsó hajkát. Na és hogyan történt volna ez? Suttogta. Valdóból kizették a golyókat. Ki? Persze, hosszú 22-esek. Az egyik ellapult, egy bordán, a másik épp. Nos, maga óvatos madár, nem hagy számításon kívül semmit. Nem tudhatott én rólam semmit, így hát bekukkantott hozzám, hogy utána járjon, milyen revolverem van. Szopernik felkelt, és ismét féltérdre ereszkedett a gyilkos mellett. Hallasz engem, jó madár? Kérdezte úgy, hogy arca egészen közel került a padlón fekvő arcához. Az ember artikulátlan hangot hallatott. Szopernik fölállt, ásított. Ugyan, ki a fene ad ennek a szavára valamit? Folytassa, pajtikám. Nem számított arra, hogy talál valamit, de minden esetre körül akart nézni a lakásomban. És amíg maga odabent szaglászott, a gardrób fülke felé mutattam, én meg itt ültem némán, esetleg egy kisé bosszúsan, kopogtak az ajtón. Bejött ez itt, maga meg nem sokára kilopódzott, és elkapta. Aha, Szopernik szélesen vigyorgott, és láttam, hogy egészen olyan a fogsora, mint egy lóé. Fején találta a szöget, pajtikám. Behúztam neki, belerúgtam és elkaptam. Magának nem volt fegyvere, a fickó hirtelen felém fordult, és én beakasztottam neki egy balhorgot, úgy, hogy felnyalta a padlót. Oké, feleltem, így fogja elmondani ezt odalent. Így. Fedezni fogom magát, pajtikám. Ha valaki tisztességesen viselkedik velem szemben, én mindig veszem alapot. A srác ügye meg ne nyugtalanítsa. Ha bajba kerül, csak szóljon nekem. Közelebb lépett hozzám, és a kezét nyújtotta. Megráztam, nyilkos volt, mint a dögött hal. Nyilkos kezektől meg a tulajdonosaiktól mindig felfordul a gyomrom. Még csak egyet, szóltam. Ez a magatársa hibára nem fog megorolni egy kisit, amiért kihagyta ebből a buliból. Szopernik beletúrt a hajába, s megtörölte a tarkóját egy nagy, sárgás sejem zsebkendővel. Az a tengeri malasz, horkant fel. A fene ott tegye meg, közelebb lépett hozzám, és az arcomba lehelt. Aztán semmi tévedés, pajtikám, azzal a mesével. Rosszagú volt a lehelete, ezen nem csodálkoztam. 4. Öten voltunk összesen a detektív főfelügyelő irodájában, amikor Szopernik előadta az ügyet. Egy gyorsírónő, a főfelügyelő, Szopernik, én magam és Ibarra. Ibarra egy széken ült, amit az oldalsó falnak billentett. A kalapját mélyen a szemébe húzta, de lágyan derengett alóla a pillantása, s tiszta meccésű latin szája sarkában csöndes, halvány mosoly ült. Nem nézett közvetlenül Szopernikra. Szopernik pedig egyáltalán nem nézett őre. Előzőleg kint a folyosón felvételeket csináltak a fényképészek. Szopernik, ahogy kezet ráz velem. Szopernik kalapban, revolverrel a kezében, és elszánt, célra törő tekintettel. Azt mondták, tudják, hogy Valdó is oda, de nem akarják megmondani nekem. Nem hittem el, mert a detektív főfelügyelő asztalán ott feküdt Valdó Hullaházi fényképe. Nagyon szép munka volt, a haja megfésülve, a nyakkendője sinosan megkötve, s a fényép úgy esett a szemére, hogy kellően csillogjon. Senki sem jött volna rá, hogy ez a fénykép halott emberről készült, akinek két revolver golyó járta hát a szívét. Úgy festett, mint egy szív király a táncteremben, amint éppen azon töpreng, vajon a szőkét válasza-e, vagy a vöröset. Éjféltájban értem haza, a ház kapuja zárva volt, és amíg a kulcsaim után kotoráztam, halk hangot hallottam a sötétből. Csak annyit mondott, kérem, de ráismertem. Megfordultam és megláttam egy fekete szadillaszet, ott parkolt a rakodósáv szélén. A lámpáik nem égtek, az utcai lámpa fénye megcsillant egy női szempáron. Oda léptem, őrültség, amit csinált, mondtam, szálljon be, mondta válaszképp a nő. Bebújtam, ő elindította a kosit, másfél saroknyit haladtunk a Franklinén, majd bekanyarodtunk a Kingsley Avenue-ra. Változatlanul perzselt, zúgott a meleg szél. Egy bérház zsalugáteres, nyitott oldalsó ablakából rádió harsogott. Rengeteg kosi állt a járda mentén, de azért találtunk üres parkolóhelyet, egy vadonatúj kis paszkard mögött. A kosi szélvédőjén még rajta volt az üzlet matricája. A nő fölvitte a kosit két kerékkel a járdára, hátradőlt az ülés sarkában, kesztyűs kezét ráfektette a kormánykerékre. Most talpig feketében, vagy sötét barnában volt, ostoba kis kalappal a fején. Éreztem a környéjében a szantálfa illatát. Nem voltam valami kedves magához, igaz? Kérdezte, mindössze megmentette az életemet. Mi történt azután? Kihívtam a rendőrséget, beadtam egy kis dajkamesét egy ellenszenves zsarnak, átengedtem neki a dicsőséget a fogásért. Ez minden. Az a pasas, akitől megszabadított, az ölte meg Valdót. Úgy érti, hogy rólam nem beszélt nekik. Asszonyom, mondtam ismét, maga mindössze annyit tett értem, hogy megmentette az életemet. Mit várna? Rendelkezésére állok, s ha segíteni tudok valamiben, megteszem, ami tőlem telik. Nem szólt semmit, nem moccant. Tőlem nem tudta meg senki, hogy maga is oda folytattam. Véletlenül úgy adódott, hogy én magam sem tudom. Mrs. Franc Barcsaj vagyok, Fremont Plaza 212, Olympia. Telefon, 24596. Ez érdekelte. Kösz, mormoltam, és egy cigarettát sodorgattam az ujjaim között. Miért jött vissza? A kalap és a bolero, settintettem azután bal kezemmel. Fölmegyek, lehozom. Nem csak erről van szó, válaszolta ő. Vissza akarom szerezni az igaz gyöngyeimet. Azt hiszem, ugrottam egyet ültömben. Valahogy az volt az érzésem, hogy volt itt egy másik igaz gyöngyök nélkül is. Elvágtatott mellettünk egy kosi a megengedett sebesség kétszeresével. Ritka, keserű porfelhő száll föl az utcai lámpák fényében, törvény lett egy darabig, majd elült. Mrs. Barcsaj gyorsan felcsavarta a kosi ablakát. Rendben van, szólaltam meg. Halljuk, mi van az igaz gyöngyökkel? Szerepelt eddig az ügyben egy hulla, egy rejtélyes hölgy, egy veszedgyilkos, egy hősi életmentés meg egy rendőrnyomozó, akit rávettem, hogy hamis jelentést írjon. Most szírre lépnek az igaz gyöngyök is. Rendben van, hat halljam. Most váltottam volna vissza $5000. Attól a férfitól, akit maga Valdónak nevez, én pedig József Cehoatenok. Nála kellett lennie, igaz gyöngyöt nem volt, mondtam. Láttam, ami előkerült a zsebéből. Rengeteg pénz volt nála, de gyöngy semmi. Lehet, hogy a lakásában rejtette el. Lehet, válaszoltam. Amennyire én tudom, elrejthette Kalifornia területén bárhol, csak a saját zsebeiben nem. Hogy bírja Mr. Barcsaj ezt a forró éjszakát. Még mindig odalent van, azon a megbeszélésen. Különben nem tudtam volna eljönni. Ami azt illeti, magával hozhatta volna, jegyeztem meg. Elüldögélhetne itt a pótülésen. Ó, nem biztos, jegyezte meg. Franc 100 kilót nyom, és meglehetősen kemény ember. Nem hiszem, hogy szívesen elüldögélne a pótülésen. Mi az ördögről is beszélünk mi most tulajdonképpen. Nem válaszolt. Kesztyűs kezének ujjai könnyedén, kihívóan dobultak a keses kormánykerék szélén. Meggyújtatlan cigarettámat kihajítottam az ablakon, oldalt fordultam egy kisé, és átöleltem. Még akkor is reszkedtem, amikor eleresztettem. Messzire húzódott tőlem, amennyire csak tudott, a kosi túlsó falához szorult, s kesztyűs keze fejét végig húzta a száján. Én mozdulatlanul ültem, egy ideig hallgattunk, aztán megszólalt, igen lassan, ezt én akartam, de nem mindig voltam ilyen, csak amióta Stamp Phillips elpusztult a repülőgépén. Ha nem úgy történik,